beértem. A fiú eleresztette az öreget, aki végre nyugodtan megkapaszkodhatott a villanyoszlopban. Jó estét, mondtam angolul. Érted, amit mondok?
Igen, uram.
Ismered a Hare Krisnákat? Széles vigyorra húzódott a szája.
Ismerem.
Meg tudnád mondani, merre laknak?
Tovább vigyorgott, és a hátam mögé mutatott.
Itt, uram. Megfordultam, fekete végtelen sikátor húzódott az orrom előtt. Valahol az ismeretlen ködös messzeségben lámpa világolt, jótékony homályban hagyva a környéket. A bádog és szalma viskók ablakai sötéten néztek rám, mintha eleve elzárkóznának látogatásom következményeitől.
Ott az utca végén, a legutolsó házban, uram.
Zsebembe nyúltam, adtam neki $1. Vigyorgott és elvette. Amikor visszafordultam, meredtem bámultak utánam. És az öregnek esze ágával sem volt már a villanyoszlopba kapaszkodni. Végigmentem az utcán, vigyázva, hogy amennyire lehet, halkra fogjam a lépteimet. Az ablakok feketén ásítottak. Nem tudtam megszabadulni attól a kellemetlen érzéstől, hogy a sötétben ázó udvarok mélyéről ezernyi pillantás kíséri az utamat. Megálltam, és egy vályokból vert kerítésnek dőltem. Igyekeztem kitisztítani az orromból a pipafüst, cigarettakosz és szennyvíz szagát. Behunytam a szemem és koncentráltam. Amikor néhány másodperc múlva kinyitottam, már csak egyetlen szagot éreztem, drága, francia kölni illatát. Aki a kölnit használta, alig néhány perccel előttem mehetett végig az utcán. Összehúztam magam, és sietősre fogtam a lépteimet. Szennyvíz tocsogott a talpam alatt, megtermett béka ugrott el előlem szemrehányó brekegéssel. Végre elértem a pára tengerben fuldokló villanykörtét. A szemközti viskó udvarán pálmák bólogattak, ezernyi rovart küldve a csendben haldokló lámpa felé. Nem messze a rovaroktól és a lámpafénytől dülledező kunyhó hívta fel magára figyelmemet. Nem mint a megrepett falak, kitört ablakok szokatlan látvány nyújtottak volna Csittakan külvárosában, hanem mert az udvari ajtó fölött szanszkrit feliratú ima zászló lengett, és a hajdan fehér sejmet vastagon borították azok a rovarok, amelyeknek a villanylámpán már nem jutott hely. Belesüllyedtem a sötétségbe, és szemügyre vettem a házat. Úgy tűnt, mintha ember emlékezet óta nem fordult volna meg benne senki. Sikátorra nyíló kapuja félig nyitva állt, és az udvarban bólogató pálmák rejtelmesen susogtak a friss levegőt hozó éjszakai szélben. Óvatosan, oldalazó léptekkel a vesszőből font kapuhoz osontam. Mutatójamat gyengén megnyomtam, halk nyikkantással honorált a próbálkozásomat. Felkattintottam frissében vásárolt villanylámpámat, és fókuszát élesre állítva bevilágítottam az udvarba. Nem láttam semmi olyat, amely trópusi viskó udvarához ne illett volna. Végig a kerítés mellett szárnyas ketrecek húzódtak, düledező oldaluk sejtette, hogy hajdani lakóik már évek óta a szárnyasok paradicsomában kálicának. A susogó hajladozó pálmafák mögött ismeretlen eredetű fekete foltok húzódtak. Oda világítottam. De csak kiszáradt, hajdani vízgyűjtő medencék romjain csillant meg az elemlámpa fénye. A házba vezető koszlott fa ajtó tárva nyitva állt. Kilincse helyén fekete lyuk ásított. A tetőt borító bádog lemez, mint rongyá ázott mexikói kalap karimája, lógott a bejárat fölé. A legközelebbi pálmafához osontam, és törzsének nyomtam a hátam. Felettem figyelmeztetően susogtak a lombok, és egyszeriben elhalkult a levelek között megbuvó kabócát cirpelése. Villám gyorsan kellett volna döntenem, és én mégis haboztam. Megpróbáltam megidézni hajdani tanítómesteremet, Raj Kumar Singhet, de ez egyszer nem tett eleget a hívásomnak. Talán fontosabb dolga akadt odafenn, mint azon töprengen, hogy bemenjek egy éjszakai lakatlannak tűnő házba. A légáramlat megerősödött, és az utcára nyíló ajtót becsapta a szél. A vesző ajtó halkan csattant. Fejem felett a magasban táncba kezdtek a falevelek. Egyik kezemben a lámpával, másikban a revolveremmel megindultam a bejárat felé. Óvatosan,
Előre nyújtottam a lábam, és a falhoz lapulva berúgtam az ajtót. A gyékény halkan puffant. Nem mozdult odabent semmi. Ebben a szempillantásban bújt elő a hold a pálmák koronái mögül. Ezüstös fényét végig öntött az udvaron, megfürdetve a tyúk ketreceket és a kiszáradt fürdőmedencét. Közvetlen a közelemben kecske mekegett. Összerezzentem, mintha szomszéd szobából hallottam volna a hangját. Előre nyújtottam a lámpát, keskeny, málladozó, vakolatú folyósó húzódott előttem, mindkét oldalán egy-egy ajtóval. A folyósó legvégén éppen szemben velem harmadik ajtó nyílott. Ajtója tárva nyitva. Padlójára vékony csíkokat húzott a tető rései között beszűrődő holdfény. A folyósó közepéig merészkedtem, onnan világítottam be a szobába. A falak mentén végig vaságyak húzódtak, az össze-vissza haigált párnák, ételmaradékok, csirketollak arról árulkodtak, hogy még nem is olyan régen lakták a házat. Leeresztettem a kezem, és tettem néhány lépést előre. Kár, hogy Rajkumar Singh nem fordított kellő figyelmet rám, nem nézett le a földre égi lakóhelyéről, mert ha lenéz, bizonyára figyelmeztetett volna, hogy meg ne tegyem azt a lakószoba felé vezető néhány lépést. Hallottam ugyan, miközben a holdfény csíkok felé botladoztam, mintha halkan kinyílt volna a jobb kezem felé eső szoba ajtaja. Tudatosult is bennem a veszély, de cselekedni már nem volt időm. Mielőtt megfordulhattam volna, úgy vágott fejbe valaki, hogy elveszítettem az eszméletemet. Az volt az érzésem, hogy szinte azonnal magamhoz is tértem, ahogy végigvágottam a folyóson. Pokolian sajgott az ütés helye. Oda kaptam, de csak azt értem el vele, hogy sikerült fejbe vágnom magam revolverem csövével. Zseblámpám elgurult, és mint csodálkozó állat szeme nézett velem farkas szemet a sarokból. Négykézlábra álltam, és éppen fel akartam tápászkodni, amikor éreztem, hogy éles, fémes tárgy nyomódik a nyakamhoz. Csak semmi meggondolatlanság, mondta egy ismerős hang. Az első gyanús mozdulatra nem kellett sokat beszélnie, hogy szoborrá dermedjek. A borotva az ütveremnek feszült, és egyetlen gyengéd nyomás elég lett volna hozzá, hogy átsegítsen a más világra. Álltam mozdulatlanul, nyakamon a borotvával, és ahogy fürge villám sebességével kergették egymás fejemben a gondolatok, furcsa illat ütötte meg az orrom. Nem, nem az a külnié, amelyet az utcán éreztem, hanem valami egészen másé. Szippantottam még egyet, aztán már rá is jöttem, hogy mi az. Szantar Kangeri atya csuhájának jellegzetes, fertőtlenítő szagát éreztem. Óvakodtam megfordítani a fejem, bizonytalanul és reménykedve suttogtam a levegőbe. Atyám! Megrezzent a borotva nyakamon. Mi? Szantar Kangeri atya! A borotva eltűnt a nyakamról. Lawrence, a fenébe is maga az! Valóban páter Szantar Kangeri volt. Göndörhajába döglött bogarak ragadtak, arca fény lett az izzadságtól, félelmet vagy izgalmat azonban egy szemernyit se láttam a szemében. Mit keres itt, atyám? Kérdeztem kíváncsian, és mintha csak véletlenül tenném, feléje fordítottam a stukkert. Ránézett a fegyver, aztán megvonta a vállát. Irándultam. És maga? Borotvával. Felemelt a kezét, lámpám halvány fényében fém penge csillant meg benne. Ez borotva? Érte nyúltam, de az atya visszarántotta a kezét. Vigyázzon, véres! Tegye fel a karját, de gyorsan. Hol a hulla? Kitöltek meg a borotvával. Esze ágában sem volt engedelmeskedni. Úgy forgatta kezét az orra előtt, mintha csak azt vizsgálgatná, rendesen meg mosta-e ebéd előtt. Őszintén szóval nem tudom, mondta. Itt találtam a folyósón. Sötétben? Ott a lámpám a másik szobában. Győződjön meg róla. Meggyőzöttem. Abból a szobából, ahonnan kijött, éles fény szűrődött ki a folyósóra. Nem felelt rá, hogy mit keresett itt. Mondhatnám azt is, hogy semmi köze hozzá, mivel azonban a körülmények meglehetősen zavarosak, elmondom magának, ha érdekli. Dász után jöttem. Gondolom ön is.
Ön miért?
Beszélni akartam vele. Ez nem magyarázat. Habozott egy kicsit kezében a véres szerszámmal, aztán megvonta a vállát.
Hát jó, azok után, hogy ön bizalommal volt hozzám, én is tartozom egy vallomással. Jókor, atyám, éppen jókor. Tekintsen el a körülményektől. Már a szállóban el akartam mondani önnek, de csak rendkívüli események bírhatnak rá, hogy feltárjam küldetésem célját.
Mi a fene? Maga küldetésben van?
Csuháj alá nyúlt, előhúzott egy levélfélét, és az orrom alá tartotta.
Fogja,
olvassa. Merezgettem a szemem, de összefolytak előttem a sorok. Annyit sikerült csak megállapítanom, hogy latinul írták.
Nincs egy latin-angol szótára.
Viccnek szántam, de szánalmasan csengett a hangom. Rám nézett, megvonta a vállát, aztán visszadugta a levelet a csuhája alá.
Megbízó levél. A Vatikántól.
A magáé.
Na-na.
És mivel bízták meg? Hogy nézzek körül a misszióban. Odafenn a nágák szomszédságában.
Hogy nézzen körül? Kicsoda maga atyám? Szóval nem szántárkángeri?
Dehogy is nem, mondta türelmesen felém, intett a véres gyilokkal. Enrico Santarcangeli vagyok, a Vatikán különleges ügyekkel megbízott képviselője. Casaroli bíboros közvetlen munkatársa.
Laudétur!
A fene egye meg magát, dörrent rám. Egyetlen percig sem tud komoly maradni.
Dehogy nem, sőt, imádom, átvernek.
Kiverte át. Én ugyan nem, maga mondta el, amit elmondott szabad akaratából. Nem kényszerítettem.
Azt nem, csak megjátszott az ártatlan kis papocskát.
Miért? Maga szerint mit kellett volna tennem? Ragasszam a homlokomra a megbízó levelem, s hirdessem utonút félen, hogy jön a Vatikán embere, he? Megtöröltem az arcom. Nyírkos volt az izzadságtól.
Ha szabad tudna, mivel bízták meg?
Mondtam már, hogy körül kell néznem a misszióban.
Aha, hát mégsem olyan ártatlan bárányok ülnek odafent. Pedig hogy védte őket?
Az majd kiderül. Minden esetre valaki feljelentette a páterokat, s a Vatikánnak kötelessége kivizsgálni az ügyet. Maga a Szent Atya adott utasítást a vizsgálatra.
Érti?
Meg kell tudnom, mi folyik odafent Nágaföld határán.
Akkor egy csónakba nevezünk.
Miért akart beszélni Dasszal? Gondolom, amiért maga? Hiszen őket ölik halomra.
Azt hiszi, hogy a Krisna követők elleni írtó hadjáratnak van valami köze a missziójához. Miért jelenteti fel az atyákat?
És főleg ki? Habozott, aztán felrántotta a vállát.
Ismeretlen feljelentő?
Azt állította, hogy
mondja gyorsan, sürgettem, rohan az idő,
hogy a misszióban bűnös üzelmek folynak. A missziós atyák állítólag kábítószert készítenek, a környéken olcsón kapható ópiumot heroinná dolgozzák fel.
Bravo!